Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 136. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudács Kubrigi. Sziasztok!
A mai alkalommal pedig egy kicsit szakítunk a hagyományokkal, mert ilyenkor a könyvfesztivál előtt ugye elsősorban a könyvfesztiválról szoktunk beszélni, a programokról, meg hogy milyen megjelenéseket várunk. De az az igazság, hogy most olyan messze van még a könyvfesztivál, tehát két hét múlva. A következő adás még már akkor lett volna, amikor már folyik a könyvfesztivál, tehát ugye az előzetes akkor úgy kb. Okafogyottá vált volna. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy kicsit beszélünk a könyvfesztiválról is, mert úgyis ugyanazokat fogjuk elmondani, hogy még mindig PDF-ben van a program, és hogy a visszatérő előadás az a fantasy könyvekről van, ami így érdekes lehet, ugyanazzal a három beszélgetőtársal, és hogy megint nincsenek a bloggereknek szóló programok.
Csak most jobban nincsenek, mint korábban.
Ja, most egyáltalán nincsenek, tehát nem az, hogy van egy, vagy elvétve, hanem most úgy egyáltalán nincsenek. És úgy általában most megint a főembert, azt már, amikor bejelentették, akkor húztuk rá a szánkat, azt hiszem, aki a vendége az egész könyvfesztiválnak. Úgyhogy nem tudom, azért van egy-két program, gondolom, ami érdekesnek tűnik. Azt mondtad, néztél valamit, hogy ha elmennénk, akkor mi lenne, ami... Plusz én is most már vidékre költöztem, úgyhogy annyira nem akarok ezért beutazni a tömegért, ami szombaton szokott lenni.
Igen, a fő vendég, aki nekünk nem igazán vág a profilunkba, az a norvég Carlo Veknausgård, és nem csak ő a fő vendég, hanem Norvégia a díszvendég a könyvfesztiválon, úgyhogy jó sok olyan program lesz, ami Norvégiára koncentrál, ami szerintem jó, tehát ahogy a programot elnéztem, nekem ez tűnik a legnagyobb erősségének, hogy sok olyan tényleg mind a szakmának, mind pedig általánosabb könyvszerető közönségnek szóló programok lesznek, amik Norvégiával vagy az északi országokkal kicsit jobban megismertethetik az érdeklődőket. Nekem, ami a legizgalmasabbnak tűnt, az egy Norvég Kezdőknek című program, ami dokumentum színházi előadás, amiben 90 perc folyamán a résztvevők megpróbálnak a norvég nyelvvel megismerkedni, ami nekem annyira bizarrnak tűnt, hogy ezt mindenképpen szeretném látni, mert valószínűleg nem fogom, de tök jó ötlet, hiszen pont azért az északi nyelvek, amik szerintem a legkevésbé ismertek nálunk. Illetve azt gondoltam, hogy nem is lesz az írók között, vagy mondjuk a megjelenések között olyasmi, ami az én érdeklődésemre számot tart, hiszen én még az északi krimikben sem vagyok különösebben otthon. A Knausgårdtól pedig ugyan nem olvastam, de... Elég sokat hallottam, illetve olvastam arról, hogy mi ez a Min Kamp sorozata, ami ugye ez a monumentális, hatkötetes életrajzi regény folyama, és hát ez sikerült meggyőznie arról, hogy őt egy 100 méteres bottal se piszkálja meg soha. Viszont ami érdekesnek tűnt, hogy a Justin Garnernek jelenik meg egy könyve, az éppen jó rövid történet szinte mindenről, és hogyha ismerősen cseng a Garnernek a neve, akkor az valószínűleg a Sophie világa miatt lesz, ami ugye egy ilyen regénybe oltott filozófiai értekezés, amit én eléggé fiatalon olvastam valamikor a középiskola elején szerintem, és nagyon-nagyon szerettem, és tudom, hogy sokan voltak ezzel így. Viszont azóta nem kísértem különösebben figyelemmel azt, hogy ő mit csinál, úgyhogy kellemes meglepetés volt őt viszont látni. Ja, és még egy dolog, nekem a kedvencem a Knausgårdnak a Wikipedia szócikkével, ezt felolvasom, mert annyira jó, hogy egy interjúban a Knausgård elismerte, hogy néha úgy érzi, a mű, mármint a regényfolyam írásakor Fausti alkut kötött, feláldozta barátait és családtagjait az irodalmi siker oltárán. És ez mekkora seggfej már? Ezt kisipolod majd?
Nem, ezt benne hagyjuk.
Hát de komolyan, hogy lehet ilyet mondani? Ez így szerintem az ilyen elszállt sznopságnak a csimbora szója. Kik szoktak ilyet csinálni, hogy feláldozzák a családtagjaikat és a barátaikat a siker oltárán? Ez a Győzike Show-nak egyébként az összefoglalója, meg a hasonló műsoroknak, amikor van egy híres ember, és beköltözheti magához a tévét, hogy lássák, hogy a gyereke mit csinál, meg hogy veszekednek a partnerével. Na ez az...
Tehát éppen ez mutatja, hogy miért mi távol szoktunk magunkat tartani az ilyenektől. És nem csak azért, mert norvég, hanem mesek fej.
Na mindegy, egyébként biztos nagyon jó annak, aki szereti, de megmondom őszintén, nálam ez kizáró tényező rögtön.
Igen. Hát ami még érdekes lehet, azt néztem, hogy a könyvtáros klubban egész sokat fognak foglalkozni az olvasóvá nevelésről, tehát arról, hogy hogyan lehet a gyerekeket nem csak a könyvtárba beszoktatni, hanem egyáltalán a könyvekhez hozzá szoktatni, meg hát ugye az egyik ilyen nagy vendég, az Agavé könyvek, hozzá kell a Szkálcit, úgyhogy ő vele lehet dedikáltatni könyveket, tehát ez még így izgalmasnak tűnik.
Ami nekem még a könyvtáros klub programjában nagyon érdekesnek tűnt, de lehet, hogy ez a nördségnek a csimbora szója. A cédula gyűjteménytől az elektronikus adatbázisig program, ez pénteken lesz, ahol a szótárkészítésről, illetve a szótárkészítés evolúciójáról lesznek előadások. Tehát lehet, hogy ez csak azért tűnik nekem érdekesnek, mert túl sok lexikográfiát tanultam az egyetemen, és most már ez visszavonhatatlanul megfertőzött, de szerintem ez tök izgi, már csak elképzelni is, hogy csinálhatták a szótárakat, amikor még nem voltak elektronikus eszközök, azért az nem semmi, úgyhogy ez nekem nagyon tetszett.
Nem is tudom, most lesz egy film majd, amit nem biztos, hogy megnézünk, mert ugye a Mel Gibson és a Sean Penn játszik benne, de valamelyik a Merriam-Webster, vagy valamelyik szótárnak a születéséről fog szólni, csak hát ugye két olyan színészel, aki így hasonlóan eléggé elásták már magukat különböző járulásaik miatt. Ez a Professor and the Madman, az lesz a címe. És ez már nem emlékszem, hogy melyik szótárnak a születéséről szól, de az Oxford English Dictionary. Annak a születéséről.
Aha, és akkor lehet, hogy az lehetett itt a vezérel, hogy mindenképpen egy medment szerettek volna.
Hát igen, és rögtön kettőt is.
És ne lehessen őket azzal vádolni, hogy mit tudom én, olyan színész játszik egy szerepet, amihez semmi köze, hogy heteró színész játszik meleg szerepet, vagy valami, hanem itt akkor med színész játszom med szerepet. Minden szempontból lefedik magukat, ez szerintem ez lehetett itt a vezérelv.
Igen. Na jó. Jó. És így ez valamikor, mondjuk elvileg hamarosan bemutatják, úgyhogy kiderül, hogy aki megnézi, hogy mennyire jó vagy nem. Na jó. Én nem is tudom, a könyv megjelenések közül, hogy van-e valami, ami téged érdekel. Például lesz az Arisztotel és Dante-nek a folytatása, megjelenik végre magyarul is. Ugye a Arisztotel és Dante a világ mindenség, és sose tudtam megtanulni a címét, hogy annak a folytatása jön.
Igen, ezt egész meglepődve láttam a minap, hogy ez hamarosan érkezik. Bár megmondom őszintén, én az első rész sem olvastam magyarul, angolul olvastam mind a két vagy három alkalommal, vagy hallgattam hangos könyvben. Ugyanakkor ez mindenképpen jó emlékeztető volt arra, hogy a második rész most már vagy angolul, vagy magyarul, de kézbe lehet venni, úgyhogy most már semmi kifogásom nem lehet arra, hogy miért nem olvastam még ezt el, hiszen helyembe hozzá gyakorlatilag.
Igen, igen. Életem kifürkészhetetlen logikája a magyar cím. És ez az igazság, hogy én meg vártam, hogy előbb-utóbb megjelenik az Audible-on, és mert ugye az első részt ezt a Lin-Manuel Miranda olvasta föl, és én úgy hallgattam meg angolul, de hát sajnos erre úgy tűnik, hogy még várni kell. Lin nagyon elfoglalt mindenfelé, másfelé, ahhoz, hogy itt felolvasgassa a Dantét. Na mindegy, mi más még? Ja! Még a megjelenések, meg így a programok közül most egész komoly lesz, hiszen megint a képregényes felhozatal is a könyvfesztiválon, meg ilyen külön sarok lesz a képregényekhez, ahol az összes ilyen magyar képregényes mondjuk együtt lehet. Most már több kiadó is nagyon komolyan ráfeküdt. Nem olcsók a képregények, tehát főleg amiket ilyen gyűjteményes kötetekben adnak ki, de például nagyon izgalmas és igaz ilyen érdekes képregény a Monstress, amit a Fumax fog kiadni, és ezt a Klein Heinz Csilla fordította, és a Moskát Anita meg a szerkesztője, tehát ilyen abszolút ilyen női dolog, és a Marvel kapitány egyik hosszabb története is megjelenik, és pontosan azt hiszem, hogy az most már megjelent, tehát magyarul is lehet olvasni róla, úgyhogy ez még ami úgy érdekesnek tűnt számomra.
Én nem mondom őszintén, ahogy a program meg a dedikálásokat néztem, megint az volt az érzés, amit szerintem tavaly is ugyanígy mondtam, hogy ha a programot nézem, nem tudnám megmondani, hogy ez melyik évnek a programja, mert ami nekem érdekesnek tűnt, azok ugyanazok voltak, amik tavaly meg az előtt is érdekesnek tűntek, hogy János Miklósnak van új könyve, Nádas Ádám megint csinált valamit a klasszikusokkal, most egyik nem Bánkbánhoz készített egy prózafordítást, Varró Danilnak megint vannak aranyos könyvei, és így ilyesmi, de ezek minden évben megtörténnek igazából. Úgyhogy azon kívül, hogy feltétlenül örülök ezeknek a dolgoknak, és csak így tovább, de olyan hatalmas újdonság értékét viszont nem érzem.
Igen, körülbelül én is így vagyok vele. És aztán majd meglátjuk, hogy a könyvhétre lesznek-e még valami érdekesebb újdonságok, de most annyira be se vásárolnék. Hát akkor beszélgessünk inkább arról, hogy miket olvasgattunk, megnéztünk mostanában. Mert úgy gondoltuk, hogy az izgalmasabb, mint ez a megint van Varró Dani és Nádasdi.
Ugyanakkor persze a Varró Dani és Nádasdi Ádám felé ez abszolút nem egy dísz volt, sőt, nagyon szeretjük őket. Ezt így fontos hozzátenni, ilyen megcsillagozott lábjegyzetként.
Igen. És ugye azért mondtuk, hogy akkor beszélgessünk arról, hogy mit olvastunk, mert mind a ketten nagyon büszkén veregettük meg a saját vállunkat, hogy marha jól állunk a várólista csökkentéses kihívásunkkal.
Bizony, bizony. És ez nálam teljesen karakteridegen, nálad kevésbé, hiszen sokkal jobb teljesítési indexed, de nekem még ugye olyan sok sikerélményem az évek során nem volt, tehát azt hiszem, összesen kétszer tudtam befejezni, vagy csak egyszer. Jó,
de te láttad előre is volt, amikor el se indultál, tehát nekem meg ott volt a kudarc, hogy elindultam, de nem sikerült.
Na jó,
persze,
jó.
Tavaly
nem is jelentkeztél.
Igen.
Úgy emlékszem.
Mármint, hogy ugye 2018-ra nem, de 2019-re.
Uh-huh. Igen.
És április még most kezdődött szinte, és már is 4 könyvet elolvastam a 12-ből, szóval nagyon optimista vagyok, hogy akár április végére még egy 5-et is el fogok olvasni, ami így oké, tehát hogy nem olyan nagy durranás, mert hogy akartam volna, mert mind a 12-t elolvashattam volna kétszer, ugyanakkor így tudván azokat a dolgokat, amiket tudunk, én ezt mégis úgy ítéltem meg, hogy kioszthatok magamnak egy aranycsillagot, és a második aranycsillag pedig azért jár, mert így visszatekintve igencsak jól választottam a könyveket illetően. Mert ugye többször jártam úgy, hanem hülye voltam, hogy ugye amikor kiválasztottam a könyveket, akkor utána rögtön úgy éreztem, hogy a világon minden más érdekesebb ezektől, és nem volt kedvem ezeket olvasgatni, hanem inkább minden mást. Viszont eddig még egy alkalommal se éreztem úgy, hogy nincsen kedvem a listán következő könyvhöz.
Igen, nekem is valahogy ugye ez jött ki, mondjuk nekem ott van az is, hogy a könyveknek a nagy része az még mindig dobozban van, tehát csak abból tudtam válogatni, ami elérhető, ugye az e-könyvolvasómon meg a milyen hangos könyveket választottam még, amik ugye az Audible könyvtáramban benne voltak, mert állandóan kihasználom, ez a egyet fizet, kettőt kap akciókat. Úgyhogy nekem is úgy volt, és én is úgy vagyok vele, hogy tök jókat válogattam, és eddig egész jókat is olvastam el. És én már 9-et. Mondjuk ez az is hozzátartozik, hogy most a friss megjelenések annyira nem érdekeltek, és nem jelentkeztem annyi ilyen recenziós könyvre. Meg hát amit már mondtam, hogy meghosszabbodott a munkába járási idő, aminek a, amiből 40 percet azt így simán olvasással lehet tölteni, úgyhogy az napi 2x40 perc az azért elég sok.
Na és mi volt a best of az eddig 9 könyvből?
Hú, hát a best of-ok közül, emlékszel, meséltem arról, hogy ugye ilyen egy kattintással megvettem a Catherine Ray-nek a Dear Mr. Knightley című könyvét, ami ugye azzal hívtam el föl a magára a figyelmet, hogy a nyakig lábapó, és ugye Jane Austen ötvözése, úgyhogy így rögtön meg is vásároltam. És ez így beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Eleinte kicsit döcögősen indult, szerintem kicsit bele kellett szoknom a dologban, míg annak idején a Jerusha Abbottot sokkal jobban megkedveltem rögtön az elejétől kezdve, addig itt kellett egy kis idő, hogy hozzászokjak a szemhez, viszont ahogy így haladt előre a dolog, sokkal jobban meg lehetett érteni az ő múltját, mert itt nem azon, hogy rögtön az elején mindent megtudunk róla, hanem folyamatosan derülnek ki a múltjából dolgok arról, hogy ő miért viselkedik úgy, ahogy miért van az, hogy ugye a könyvekbe bújik, és lépten nyomon inkább idéz, mint hogy a saját gondolataival beszéljen, és mondja el, hogy miket gondol másoknak, meg hogy kapcsolatokat építsen ki, és inkább ugye a könyvekbe menekül. Ezért aztán a levelezése számára nagyon fontos. De itt is úgy van, hogy egy gyárvának ajánlanak föl egy egyéves ösztöndíjat egy újságírói iskolába, amit először nem akar elfogadni, aztán ugye mégis elfogad, és ugye ez az egyetlen kérése a jótevőjének, hogy rendszeresen számoljon be neki arról, hogy hogyan halad a tanulmányival, de természetesen a tanulmányai mellett egy csomó minden másról is beszámol neki, és akkor így tudjuk meg, hogy mi történik vele ebben az egy évben, és hogyan alakulnak a dolgai. Az egyetlen, hogy amit még annak idején fogalmam sem volt, hogy ki lehet, és engem is akkora meglepetésként ért ez a nyakig lábapó, most már azért furmányosabb voltam, és így körülbelül már azért elég hamar rájöttem, hogy ki lesz majd az, aki a Mr. Knightley mögött áll. De szuper, szuper jól szórakoztam, és nagyon, nagyon jó volt, nagyon jól kitalálta ezt az egész történetet a Catherine Day, és ez az első regénye volt. Azóta már írt jó párat, úgyhogy szerintem azok közül is fogok majd olvasni. És mindig azt hiszem, hogy mindegyik könyvének van valami kis köze klasszikus irodalomhoz. Hát ennek nagyon volt. Úgyhogy ez abszolút ajánlott.
És a lány csak a jótevőjének írogatja a leveleket? Vagy vannak mások is, akikkel levelez?
A jótevőjének, még néha a jótevőnek az asszisztense az, aki legalábbis ezeket olvassuk. Az összes többit azt ugye az ő elbeszéléséből, tehát hogyha SMS-eket, meg ilyeneket beszokott írni, meg e-maileket, hogy másoknak miket küldözget, de csak a jótevőnek ír.
Ezt én annyira örömmel hallom, mert amikor először szembe jött velem, vagy hát velünk ez a könyv, mert ha jól emlékszem, a Goodreads-en te ajánlottad nekem, akkor ott azért voltak eléggé vegyes értékelések, hogy nem voltak az emberek egyöntetően elragadtatva tőle, úgyhogy én gondoltam, hogy bölcsen ki is várom, hogy te mit lépsz erre, és ettől teszem függővé, hogy akarok-e a továbbiakban valamit ettől a könyvtől, de hát most már akkor eléggé egyértelműen úgy érzem, hogy akarok én is.
Igen, mondom, az elején egy kicsit nehéz, tehát hogy lehet, hogy csak azért is, mert nagyon vártam, hogy ugyanazt az érzést fogja már az első lapoktól adni, mint a nyakig lábapó, de nem azt adta. És mondom, sokkal pont ezért, mert ő ilyen zárkozott, és magába forduló, és csak az irodalommal kommunikáló egyén, meg nagyon ilyen anakronisztikusnak tűnt, főleg az elején, hogy ő egyrészt maga az, ez az árvaság is, meg hogy ugye árvaházban van, meg ilyenek, az olyan manapság ilyen fura helyzet. Tehát én nehéz elképzelni, hogy egy 20 éves még mindig ilyen egyedül, kicsit szerencsétlenül van a világban, de ahogy így előbbre haladt a regény, annál jobban kiderült, hogy ennek mindnek van oka. Úgyhogy igen, tehát így mindenképpen nehéz volt belerázódni. Ha mindenáron a nyakig lábapónak a lelkét keresni benne az ember, főleg az elejétől kezdve, az nincsen annyira benne, de később azért alakulnak a dolgok, úgyhogy jobb lesz. Meg mondjuk van pár dolog, amiben kitűnik, hogy ez ilyen első könyv, meg van néhány szereplő, aki részben itt-ott fontos szerepet kap, aztán úgy hirtelen eltűnik, épp hogy csak említés kerül róla, vagy még annyi se, úgyhogy van egy pár ilyen, de lehet, hogy csak egyszerűen megvágták, mert sokkal több lett volna, amit tudott volna írni a szerző. Minden esetre pozitívan csalódtam mindenképpen. Oké. És neked mi volt az, amivel jött nagyon?
Igazából olyasmi volt, amire nem is számítottam, hogy ennyire fog tetszeni. Egy Jane Austen-nal kapcsolatos könyv volt, de nem olyan módon, mint a tiéd, hanem ez non-fiction. Az a címe, hogy Voices from the World of Jane Austen. És ez már jó pár éve a polcomon volt, és megmondom őszintén, azért vettem meg első körben, mert Jane Austen-nal kapcsolatos, és nem is igazán értettem, hogy mi ennek a koncepciója, hogy milyen hangok lesznek itt Jane Austen világából, de aztán kiderült, hogy ez egyrészt Jane Austen és a családtagjai, illetve ismerősei levelezéséből válogat tematikusan, illetve rengeteg ilyen történelmi kor dokumentumból, tehát akár szintén megjelentetett levelezésekből, újságcikkekből, hasonlókból, és nagy témákra oszlik a könyv, tehát mondjuk udvarlás és szerelem, vagy az otthon, vagy egészségbetegség, vagy a háború, és mindezeket egyrészt ugye szerzői kommentárokkal mutatja be a Malcolm Day, másrészt pedig ugye ezek a dokumentum részletek vannak a könyvben, és ez így önmagában talán nem hangzik túlságosan csábítónak, de annyira érdekes, nagyon-nagyon jól van összeválogatva tényleg ez a forrás gyűjtemény, és sokszor kevésbé ismert szövegekből, tehát ilyen nem feltétlenül híres embereknek, vagy híres személyiségeknek a leveleiből válogat, hanem mondjuk a Jane Austen ismeretségi körébe tartozó emberek napló részleteiből, vagy leveleiből. Igazából ez, én úgy értékelném itt visszatekintve, hogy ez egy ilyen történelmi, hát nem is tudom, talán életkép, vagy tényleg ezeket a nagy öt témákat felvillantja, ugye ebben a viszonylag rövid időszakban, ami ugye a Jane Austen élete volt, éppen mi történt Angliában, de annyira olvasmányos az egész, tehát teljesen megdöbbentem rá, hogy mennyire izgatott voltam így végig, és hurcoláztam magamban azt a Böhm-könyvet mindenhova. Úgyhogy ez volt az egyik kedvencem, a másik pedig szintén egy olyan könyv, amit már régóta el akartam olvasni, és az éppen az ellentetje, kis vékony könyv és regény is, ez a From the Mixed Up Files from Mrs. Basil E. Frankweiler.
Igen, ez nagyon érdekel engem is.
Aminek az az alaphelyzete, hogy egy kislány, aki ilyen New York közeli városban él a családjával, szüleivel és testvéreivel, elhatározza, hogy hát igazából az ő élete az borzasztóan unalmas, és szeretne valami érdekességet vinni bele. Ezért kitalálja, hogy meg fog szökni. Erre a vállalkozásra beszervezi az egyik öcsét is. A számos öcse közül kiválasztja azt, aki arra a legmegfelelőbb lenne. És eldönti, hogy, tehát, hogy ő úgy akar megszökni, hogy nem örökre, hanem hogy csak egy kicsit így legyen valami izgalom, és akkor utána majd hazamennek. És a szökés időtartam alatt valami olyan helyen szeretne lenni, ami kényelmes és szép, úgyhogy azt választja, amit ugye mindenki választana ebben a helyzetben, és múzeumba mennek. Ebben a múzeumban csöveznek nagyjából 2 hétig, ami a Metropolitan Museum of Art a Met New Yorkban, ami ugye itt nagyon látszik, hogy ez a könyv nem íródhatott volna meg ma, sajnos, mert most már nehéz lenne a biztonsági rendszereket és hasonlókat kijátszani olyan módszerekkel, amikkel a gyerekek kijátszák, de egyébként szörnyen okosak, tehát ahogy kitalálják, hogy tudnak enni, meg aludni, meg tisztálkodni, meg az ügyeiket intézni, és amíg ugye itt a Metben csöveznek, addig egy rejtéllyel is szembe találják magukat, ugyanis érkezik egy szobor a múzeumba, amelynek a készítője eddig nem ismert, de Michelangelo-ra gyanakszanak, és a gyerekek elhatározzák, hogy ők kinyomozzák, vagyis hát Claudia inkább elhatározza, hogy ki fogják nyomozni, hogy ez a szobor tényleg Michelangelo alkotása-e vagy sem. Ugyan én gyerekkoromban nem dédelgettem különösebben vágyakat arra nézve, hogy elszokjak itthonról, de most így beláttam, hogy ha valaha ezt akarnám tenni, akkor én is egy múzeumban szeretném tölteni ezt az időszakot, és rejtélyeket megoldani. Szóval ez nagyon jól el tudta nekem adni ezt az élményt.
Vagy könyvtárban, nem?
Hát jó. De könyvtárba is mennek egyébként.
Ja. A várólista csökkentések közül éppen most fejeztem be a Study in Brimstone című könyvet. G.S. Denning nevű űrge írt, és ez igazából a Warlock Holmes sorozatnak az első része, ami ugye egyből kiderül, hogy ez egy ilyen Sherlock Holmes átírás, és az a vicces benne, hogy ugyanúgy a viktoriánus időszakban játszódik, tehát nem ilyen modernben, és ugyanúgy a Watsonnak a naplóit olvashatjuk, viszont itt a Holmes, az igazából azért van annyira távol a valós élettől, mert hogy ő benne különböző szellemek laknak, mert hogy így próbálkozott mindenféle mágiával, és hát beleköltözött többféle szellem.
Oops.
Például a Moriarty-é is. A Watson pedig, amikor oda költözik hozzá, ő az, aki igazából az okosabbik, és ő az, aki kitalálja a dedukciót, meg mindent, sőt, igyekszik is fenntartani a látszatot, hogy a Holmes az egy normális ember, és ők egy normális detektívek, de így a legtöbb esetben, amikor jönnek hozzájuk, az a Watson nagyon igyekszik, hogy a dedukció, meg hogy oda kell figyelni dolgokra, és akkor így mindent meg lehet magyarázni, de legtöbb esetben azért kiderül, hogy mindenben van valami természet fölötti. Már eleve a Scotland Yardnak a 2 nagyszerű detektívje, akik segíteni szoktak rajtuk, a Lestrade meg a Grogson, közülük az egyik az vámpír, a másik meg egy ogre.
Hát természetesen.
Természetesen. Akik azért segítenek nekik, mert a Holmes segítségével, aki igazából a természet feletti erejét használja mindig arra, hogy megfejtse a bűnügyeket, akár van bennük természet feletti, akár nincs. Egész jól állnak a Scotland Yardnál, ők a legeredményesebb detektívek. Úgyhogy nagyon vicces és érdekes történet, de igazából mindig benne vannak ezek a klasszikus történetek, a klasszikus szereplők. Úgy indul, mint valami klasszikus, és a Watson mindig ragaszkodik hozzá, de hát ugye ez nem lehet természet feletti, akármit is lát bele a Holmes, de aztán mégis az a végén. és ilyen nagy cliffhangerrel van vége az első résznek. Mondjuk egy kis olyan vegyes fogadtatása van, hogy van, akinek tetszik, van, akinek nem, de nekem, aki olyan túl sok Holmes-t olvasott, inkább csak ugye a feldolgozásokat, és azoknak is elsősorban a filmes részeit ismeri, én kiválóan szórakoztam rajta.
Hát ez még tényleg nagyon viccesen hangzik.
Pláne így most hangos könyvben hallgattam meg, és ugye a felolvasó, mint ugye a John Watson, ő az abszolút ugye okos, meg racionális, tehát olyan hangon is olvassa, a Holmes meg egy egészen más hangon, úgyhogy nagyon jól sikerült neki adaptálni ezt is. És persze a vámpír az meg ilyen román kiejtéssel beszél, mert miért ne?
Nekem, ami még nagy könyves élményem volt az eddigi néhány hónap során, az két és fél dolog. A fél dolog azért fél, mert végre sikerült elcsípnem, amikor az egyetemi könyvtár Valentin napkor könyves vakrandit csinált, amikor ugye becsomagolták a könyveket csomagolópapírba, és akkor néhány, hát, kulcs dolgot elárultak róla, és ezek alapján lehetett válogatni, és ugyan én már túl későn mentem, és azt hiszem, hogy két könyv közül lehetett választani, és ami nekem jutott, az a Jesse Burton-től a Múzsa volt, ami igazából nem volt rossz, de nem is mentem tőle a falnak, viszont már maga az élmény nagyon jó volt, hogy csomószor láttam Instagramon, meg Facebookon, hogy más könyvtárak csináltak ilyet, úgyhogy nagyon örültem, hogy végre nálunk is volt. És a két konkrét könyv, amiket nagyon szerettem, az egyik az, hogy végre én is elolvashattam Debitunktól a Buklavot, amit te már korábban olvastál. Ezt a, hát nem is tudom, minek nevezzük ezt, graphic novel, vagy képregény, vagy szerinted minek kell ezt kategorizálni?
Hát inkább képregény szerintem, jaj. Mert végülis a graphic novel akkor lenne hozzá egy összefüggő történet.
Igaz. Igen, szóval ezt a kis képregényt arról, hogy a Debitunk mennyire szereti a könyveket, és milyen hatalmas problémákkal kell szembesülniük a könyvmolyoknak. Például az, hogyha úgy érezzük, hogy egy könyvet hamarosan be fogunk fejezni, akkor vinni kell egy másikat, de inkább két másikat, mert hát nem tudhatjuk, hogy érezzük majd magunkat utána, és melyikkel akarjuk folytatni. És ugye én már az előző kötetének, a Quiet Girl in the Noisy World-nek is elég nagy rajongója lettem, és ez sem okozott csalódást igazából, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi történik még a Debitunknak a házatáján, és akár be is állíthatnám a Book Depository-n, hogyha ő megjelentett valamit, akkor így a PayPal-omról vonhatják le az árát abban a pillanatban. És a másik könyv, ami nagyon tetszett eddig, egy abszolút impulzus vásárlás volt. A Goodreads-en jött velem szembe, és egy értékelést olvastam el, meg a fülszöveget, és úgy éreztem, hogy ezt nekem rögtön meg kell venni. Ez A.C. Levrosentől a Jack of Hearts című kötet, ami egy ifjúsági regény, és a címszereplő Jack középiskolás srác, akinek elég aktív a szexuális élete, de ez nem is annyira fontos, mint az, amit az iskolában gondolnak róla, mert hogyha ő csinál valamit, akkor másnap arról olyan pletyka járja be az iskolát, hogy azt így 25 másik emberrel és 17-szer olyan hosszan és úgy csinálta, hogy közben mit tudom én ejtőernyőztek. Tehát, hogy ő abszolút így a középiskolai pletyka gépezetnek a középpontja, és mindenki arról spekulál, hogy ő vajon mit csinál és kivel és miért nem. És az egyik barátja ugyanolyan, hogy felhasználhatnák valami jóra is, és megkéri, hogy a blogján írjon egy ilyen tanácsadó rovatot a Jack of Hearts néven, ahova az olvasók ugye beküldhetnek mindenféle kérdéseket szex és vonatkozó témákban, és azt a Jack megválaszolja, ami elég jól is indul, persze nyilván az iskolának mindenféle ellenérzései vannak ezzel kapcsolatban, amiben vélhetően az is belejátszik, hogy a Jack meleg, és ő azért elég nyíltan beszél erről a kis robotában is, viszont egy ponton elkezd nem fenyegető leveleket, hanem inkább ilyen szerelmes üzeneteket kapni, amelyek egy pontig aranyosak, utána meg átfordulnak creepybe, mert kiderül, hogy akárki is írogatja ezeket az üzeneteket, hát szeretné, hogyha a Jack abba hagyná eddigi tevékenységét, és inkább az ő pasia lenne. Hát ez eléggé eldurvul ez a szituáció, szóval van benne egy ilyen kis rejtés, bár szerintem olyan nagyon nem rejtély, de mindegy, tehát, hogy azért nem ilyen, ilyen nagyon krimis a dolog. És nekem ez nagyon tetszett, bár nem, nem minden probléma nélkül való a regény, tehát voltak benne olyan dolgok, amikre én inkább a számat húzgáltam, de szerintem ebbe az is belejátszott, hogy tökre örülök neki, hogy én már nem vagyok 17 éves, és amikor 17 éves voltam, és 17 évesekkel kellett barátkozni, akkor sem mindig örültem neki. Szóval azok a dolgok, amik nekem nem tetszettek, azok nem mindig a könyv hibái voltak. Viszont ami nagyon-nagyon jó volt benne, az, hogy így ja, Jack annyira önmagas igazából, tehát ilyen extrém híre van az iskolában, de amit csinál, az egyáltalán nem extrém, és ő tudja, mit akar, és ezt el is éri, és úgy, hogy közben nem csinál olyan nagy hülyeségeket, illetve tudja, hogy mondjuk mik a következményei azoknak a dolgoknak, amiket ő csinál. És ez már üdítő volt, illetve az, hogy egy young adult regény ilyen őszintén, és ilyen mindenféle bullshit nélkül beszél a szexről, illetve egy csomó olyan problémáról, ami ezzel kapcsolatban feljön, tehát hogy mondjuk mennyire fetisizálva van mondjuk a heteró nők által a meleg férfiaknak a mindenféle tevékenységet, tehát ha már a fanfictionökre gondolunk, akkor ott szerintem így eléggé világos, hogy sokszor ennek így ugyanolyan szerepe van, mint egyéb ilyen pornográf dolgoknak, és hogy ez hát nem feltétlenül jó dolog, és ugye ez nem olyan módon, tehát nem ilyen steamy, mint a New Adult regények, tehát hogy nem ez a lepedő akrobatika megy meg hasonlók benne, hanem igen, így Jack csinál dolgokat, de ennek nem az a célja, hogy most így mindenki a nyálát csorgassa rá, hanem na, szóval tehát így nincsen fetisizálva, meg erotizálva az, ami ezek a dolgok, mert nem ez a célja az egész regénynek. Szóval ez így nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és szerintem tök hiánypótló ebben a műfajban.
Jó. Még könyvről akarunk beszélni, vagy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit néztünk mostanában, ami bejött nekünk? Ami nekem bejött most így az első pár hónapban, az két sorozat volt, amit végignéztem. Az egyik az rövid volt, tehát ez ugye 8x30 perces rész, ez a Russian Doll, ugye a Netflixen, ami így a... Hú, hát nagyon jó volt. Ugye sokat nem lehet róla mondani, csak annyit, hogy ugye egy ilyen, az alaphelyzete majdnem ugyanaz, mint a Groundhog Day-nek, hogy ugyanazt a napot éli újra, pontosabban ugyanazt a napot mondjuk így a főszereplőnk, és mindig ilyen fura körülmények között így meghal. És ugye ki kell neki így találnia, hogy ez vajon miért van, és mit tehet, hogy esetleg tovább menjen, vagy ne menjen tovább ez a dolog, akarja-e egyáltalán. És közben így megismerjük őt, az életét, a környezetét, az embereket, akikkel interakcióba lép ez alatt az X óra alatt, amíg újraéli az adott napot, és ugye közben nyomoznia is kell, és hát nagyon, nagyon klassz a csaj, aki a főszerepet játsza, meg ő egyben a Natasha Lyon, aki az egyik ötletadója, meg írója is volt ennek az egész műnek, ami abszolút ilyen nők összedobták a dolgot, mert az Amy Poehler-től kezdve még egy jó pár női producer, rendező, író szerepel a dologban. Úgyhogy ugyanez egy ilyen egy kerek történet, de remélem, hogy ez a csapat ez még fog valamit csinálni. Nagyon-nagyon jó kis sorozat volt. És mondom, igazából 4 óra alatt meg lehet nézni, mert 8,5 órás rész az egész. Ilyen egzisztenciális kalandfilm, vagy nem is tudom, nagyon menő volt. Először én is így kicsit elrettentem tőle, de így abszolút magával ragadott az egész. Úgyhogy én is elég gyorsan ledaráltam. A másik sorozat, amit végignéztem, mind a 3 évadát, az pedig a One Day at a Time, ami pedig egy ilyen kubai családról szól, akik ugye Amerikában, Kaliforniában élnek, de Kubából menekült a nagymama, és az ő lányáról, meg a gyerekeiről szól, egyedülálló anya. A nagymama az ugye özvegy, ugye együtt laknak, nem gazdagok, sőt, ugye igazából egy fizetésből kell megélniük. A nagymama ugye a kubai menekült, olyan Castro idején érkezett az államokba, a lány, ő pedig már ugye itt született, aztán katona volt a Afganisztánban, és ugye hazatért, aztán elvált a férjétől, aki szintén ugye katona volt, és akkor 2 gyereket nevel, egy fiút, egy lányt, és az benne jó, hogy kicsit néha olyan nagyon harsány, tehát ilyen nagyon kubai, meg nagyon olyan alánevetésektől kezdve minden van benne, de nagyon, nagyon komoly dolgokkal is foglalkoznak, tehát Egyrészt ugye az anyuka az posztraumás stressztől is szenved, hogy ő jár terápiára, gyógyszereket is szed. Ez mennyire ellentétben van azzal, amit a nagymama gondol arról, hogy pszichológushoz kell járni, vagy terápiára, gyógyszereket se kell szedni. De megmutatja azt is, hogy ez milyen konfliktust tud hozni, meg hogy lehet ezt kezelni. Akkor van hát az addikciókról is eléggé komolyan szó van benne többször is. Akkor a lány, a 16 éves lány, ugye ő rájön, hogy tulajdonképpen leszbikus, úgyhogy ez hogy fogadja el a család, meg a környezete. Ez is egy ilyen átvonul az egészen. Szóval nagyon, nagyon jó kis témákat vetnek föl benne, és néha ilyen nagyon-nagyon nevetős, tehát ilyen az egész, de van, amikor tényleg így megkönnyezte az ember. És közben persze az is fontos, hogy egy olyan kultúráról is van szó, ami esetleg abszolút ismeretlen, tehát ugye a kubaiaknak, akik ott élnek, Amerika másik részének egy életébe lehet bepillantást nyerni. Jó volt, 3 évad van ugye a Netflixen, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy elkaszálták, mert azt mondják, hogy nem volt elég nézettsége, tehát a Netflix nem fog újabb évadot gyártani belőle.
És azt jól láttam, hogy ilyen Brooklyn Nine-Nine-os lányok is szerepeltek benne?
Igen, voltak benne vendégszereplők, pontosan ugye a Brooklyn Nine-Nine-os lányok is, meg volt egy-kettő érdekes mellékszereplő, Gloria Estefan is volt benne, ő énekli egyébként a főcímdalt is, tehát jobb ufa dolgok vannak, akadtak benne. Úgyhogy mind a kettő tök jó volt, nincs érdemes megnézni. Na és neked?
Nekem sorozatos dolgok közül eddig eléggé a Lucifer volt a központban, mert ugye azt végignéztem, vagyis hát addig, ameddig a Netflixen elérhető.
Már a 4. évad is valósan a Netflixen.
Szóval így jó volt, de ennyit tudok volna mondani, tehát hogy nem volt rossz egyáltalán, de így ennyi. Ami a sorozatok közül nekem nagyon bejött, azt utána néztem egy rövid sitcom, minek most készül a második évada. Ez a The Other Two című sitcom, ami szerintem a leggéjebb sorozat most a piacon. Mint kiderült, ennek a két készítője, Chris Kelly és Sarah Schneider, ők a Saturday Night Live írói voltak, és mikor az utolsó ottani évadukban, azt hiszem 2016-ban, ők voltak ketten a head writerök, a főírók, és hát úgy tűnik, hogy azóta is elég sokat dolgoznak együtt, mert ezt a sorozatot is ők írták. És az alaphelyzet az, hogy van 3 testvér, és a legfiatalabb, aki még középiskolás közülük, Chase, egyik napra a másikra az internet sztárja lesz, mert csak így viccből elkészítette egy dalt és a hozzátartozó videót, és ez így viral lett, és mindenki a Chase-t imádja, és ezért Ohio-ból az anyukájával New Yorkba költöznek, ahol ugye két felnőttesója, Brooke és Carrie élnek, akik hát mind a ketten ilyen nagy üdvöskék voltak. Az ugye a Brooke már középiskolás korában is profi táncos volt, csak aztán mint kiderült megsérült, és azóta így annyira nem mennek jól a dolgai. Carrie pedig színész akar lenni, de hát ő is több időt tölt pincérkedéssel, mint színészkedéssel. Meg ugye meghallgatásokra jár, és akkor ugye az ő életükbe csöppen bele a Chase meg az anyuka, akiknek meg most így nagyon megy minden, és a Brooke-nak és Carrie-nek meg nem megy így egyáltalán semmi. És végülis erről szól ez a 10 rész, hogy a Chase mindig csinál valami érdekes, mert abból az alapján, hogy ő csinált ezt az egy dalt, és az marha nagyot szól, akkor őt elárasztják a lehetőségek, tehát már a Netflix-el is forgathatna filmet, meg albuma jelenik meg, meg a VMA-n lép fel, meg hasonlók, holott ugye igazából nem tett érte semmit, de egyébként tök érdekes, mert ez elmehetne olyan irányba is, hogy a szegény srác, a Chase, az egy ilyen, mit tudom én, Jake Paul hasonlás lesz, és így a legordinárébb hülye gyerek, de így rettentően aranyos, meg ő csak így szerintem nem érti, hogy mi történik vele egyáltalán, csak mindenre igent mond, vagy igent mondanak helyette, amit felajánlanak neki, és akkor az anyukája, meg a tesó pedig megpróbálják valahogy ezt a helyzetet a saját előnyükre fordítani, hiszen hirtelen ők is híresek lesznek, és hát valamilyen szinten ők is kapnak lehetőségeket, és így lassan kirülnek, hogy miért olyan az ő életük is, amilyen, vagy miért annyira hiper az anyukájuk, amilyen, és rettentően vicces az egész, tehát ezt is így lehet néhány óra alatt darálni az egészet, és abszolút megéri, és egy csomó ilyen sztereotíp dolog van benne, a feje tetejére állítva, például az egyik részben a Carrie végső kétségbeesésében, hogy megkapjon egy film szerepet, megpróbálja az Instagram követőinek a számát növelni, mert szembesülnie kell azzal, hogy ami egyébként, mint akár interjúban is kérdő, tényleg így van, hogy bizonyos szerepekre annak van jobb esélye, aki tudja hozni magával a követőket. Tehát ugye ezek az internet seggfejek, mint a J-Paul, meg hasonlók, nagyon sokszor büszkélkednek azzal, hogy azért kapnak meg egy szerepet, nem azért, mert ők így tudnak bármit, hanem ha ők benne van valamiben, akkor az 500 csillió tínédzser, aki őket követi, az majd elmegy és vesz rá jegyet. És ugye Kerinek is ez a problémája, és megpróbál ilyen Instagram híres emberkékkel összespanolni, hogy akkor posztoljanak róla, és majd jönnek a követők, és míg ő ezt ilyen nagyon kétségbe esetten is izzadságszagúan csinálja, akkor ezek az instagay srácok, akikkel megismerkedik, akik ugye tökre úgy néznek ki, mint az ilyen felszínes, divatbolond, fake influencerek, amit ugye a Carrie ki akar használni, kiderül, hogy ők ilyen végtelenül cuki és kedves és tiszta lelkű emberek, és hát eléggé elborzadnak attól, amikor rájönnek, hogy a Carrie nem azért barátkozik velük, mert ők olyan aranyosak. Szóval egy csomó olyan dolog van benne, ami így az ilyen popkult, meg social media világban most nagyon benne van, csak egy picit megfordítva, vagy a feje tetejére állítva. Úgyhogy a sorozatok közül nekem most ez, ami nagyon tetszett, illetve van egy nem sorozatos tavaszi projektem, ugyanis mivel rájöttem, hogy nem termelődik az életemben az endorfin olyan módon, ahogy én szeretném, kell egy kis boldogságlöket. Ezért úgy döntöttem, hogy megnézem Matt Bomernek az összes olyan filmjét, ami nem horror, illetve amiket még nem láttam eddig, és ettől vezérelve még a Magic Mike 2-t is megnéztem, ami megdöbbentő módon nem olyan rossz, mint az 1. Persze a ilyen striptease-es részek azok nagyon kínosabb benne továbbra is, de hát ez ilyen. És voltak közte tényleg nagyon jók. A kedvencem eddig az Anything volt, ami elég rosszul indult a Matt Bomernek, mert hát támadták amiatt, hogy ebben a filmben egy transznemű nőt játszik, és ezt a szerepet miért nem olyan ember kapta meg, aki tényleg egy transznemű nő, amiben van valami egyébként. Ugyanakkor szerintem ez az érvelés nem mindig vezet jó dolgokra, de ettől eltekintve szerintem ez egy nagyon-nagyon szép film. Az a fajta, amilyen nincsenek benne nagy sziporkák és tűzijátékok és nagy fordulatok, hanem olyan csendes módon szép és szívettépő és nagyon kedves. Ez rettentően tetszett nekem. És persze volt egy-két ilyen kérdőjelesebb dolog is ebben a Matt Bomer projektben. Például a legutolsó film, amit elkezdtem, az a Magnificent Seven, a hét mesterlövész. És itt kiderült, hogy Bomer a 11. percben meghal benne. És ez a film több mint 2 órás. És itt gondolkodtam, hogy vajon reménykedjek-e abban, hogy így zombiként visszatér, vagy mi lesz?
De ez nem az a western.
Úgyhogy megmondom őszintén, hogy ezt még így nem döntöttem, hogy akarom-e folytatni. Vagy én már láttam ebből a legjobb részt, és akkor a többi innentől csak lejtmenet.
Kell keresned valaki másikat ugye a többiek közül, tehát hogyha az Ethan Hawke miatt nézed, vagy nem tudom, csak maga a Denzel odabasz, az is elég.
Hát, ja. Meg jó, mondjuk így tudom, hogy egy ponton majd úgy is befejezem, mert én nem szeretek semmit félbehagyni, mert úgy érzem, hogy akkor ilyen narratív űr keletkezik a lelkemben, és tudnom kell, hogy mi lesz itt.
Ja, hát ha még nem láttad, gondolom az eredetit se láttad, tehát neked még van új a nap alatt. Ja.
Abszolút, abszolút.
Jó. Ez mondjuk így, engem mindig ez így lenyűgöz, hogy téged ilyen rajongások elvisznek ilyen terepre. Jönnokat nézel meg, amiket nem is gondolná rólad az ember.
Hát abszolút, de azt rájöttem, hogy igazából volt, hogyha engem ilyenek nem vezérelnének, akkor én nem néznék filmeket egyáltalán. Szóval ennek van valami ilyen edukációs értéke is nálam. Tehát, hogyha így megnézem azokat a filmeket, amiket az elmúlt x évben néztem, akkor ilyen 85%-ban azért néztem meg őket, mert van benne valaki, akit szeretek, nem pedig azért, mert így különösebben érdekel, mert különösebben nem érdekelne. Tehát ami különösebben érdekelt, anélkül, hogy, tehát, hogy nincs benne senki érdekes ilyen szempontból, akkor az megmondom, hogy az idén nézett filmjeim közül melyik volt.
Na,
várjál, még görgetek. Még mindig görgetek. Mert nagyon sok itt a Lucifer.
Sokat néztél meg idén már.
A Táncterápia, amit ez egy viszonylag új, tavaly előtt brit film, és március végén volt a, mert nem emlékszem melyik mozinak, valamelyik mozinak egy ilyen akciója, online lehetett 10-15 filmet ingyen legálisan nézni rajtuk keresztül a Vimeón, és ez az egyik volt ezek közül a filmek közül. Oké, ebben is vannak olyan emberek, akiket nagyon kedvelek, mint az Imelda Staunton, meg Joanna Lumley, meg Celia Imrie, de itt a történet sokkal érdekesebb volt, mert ugye két nővér a főszereplő, az egyikük ilyen nagyon, nagyon posh a házassága révén, és ugye éppen Lady akárki lesz belőle, mikor felfedezi, hogy hát mégsem olyan tökéletes minden a házasságában, mint ahogy gondolta, és akkor elköltözik a tesójához, aki meg ugye egy ilyen önkormányzati lakótelepen lakik, meg nagyon bohém, még mobiltelefonja sincsen, meg hasonlók, és hát ugye időbe telik, amíg összecsiszolódnak, és aztán elkezdenek egy ilyen tánc csoportba járni, illetve ugye a Biff, a Celia Imrie karaktere, ő már régóta egy tánccsoport tagja, és akkor a testvérét is elrángatja magával, és ilyen zseniálisan aranyos, ahogy ugye főleg idős emberek vesznek részt ebben a csoportban, és hogy ugye mindenkinek megvan ez a viszonylag tragikus háttértörténete, ami szerintem egy bizonyos kor után már nem kell fiktív karakternek lenni, hogy az embernek legyen tragikus háttértörténete, akár ugye családtagok problémái, akár betegségek, akár ugye, egyéb dolgok révén, és ugye mennyit segít ez mindenkinek, hogy a csoport tagjai lehetnek, és hogy miket csinálnak együtt. Szóval például ezt így teljesen random néztük meg anyukámmal, és ez tök jó volt. És a másik film, amit csak úgy megnéztem, pedig nincs benne senki érdekes idézőjelben, az egy dokumentumfilm volt Monet-ról, szóval így 4 hónap alatt ennyit tudtam volna teljesíteni, hogyha nem lennének ezek a becsípődéseim.
De akkor termelsz. Éljenek a becsípődések. És akkor 2 hét múlva pedig találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!